Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a budapesti BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére, ez is elhangzott. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 volt hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbalás utáni helyreállításra szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Az eddigiek tehát mind témák voltak a mai kormánytájékoztatón. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjén Budapesten, jelentette ki az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK sportparkban. Csak repülővel 250 000-an érkeznek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után kapcsoltatta le a rendszert évekkel ezelőtt. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetnie a 775 ezer eurós eljárás és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelmapátot, Váradhegyfoki prépost prelátust a nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. Az önkormányzat képviselői hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kürítésére szólították fel az apátot, számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A rengés erősségéről eltérő adatok jelentek meg, egyes intézetek 3-as, mások 4,1-es magnitúdójúnak rögzítették. Végül az időjárásról. Ma nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és főként északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. A katona oda nézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli, azért sír. Na ne haragudj, kis zsivány, mondta neki. Csak a kezemet hadd törüljen meg, de a kicsi égtelenül kezdett sivákolni. Erre ő szinte ijegységgel futott hozzá, fogta a cuclit, s a szájába nyomta. A gyerek mohón kapta be, s elhallgatott. Véresett egy kicsit, mondta a katona, s csendesen mosolygott. Nem baj, sose tudod, mitől hízol, szólt szelíden. Hát mikor én 3 napig olasztettem? Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas 9 nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek. S amikor elfogyott minden a kenyértarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, s oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsiványa betyár kölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzáfogott kifeszíteni a szekrényt, nem ment, a vasvillát vette elő, de azt előbb ki kellett szibálni a testből, s a vér csorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy le ne zuhanjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barna kis vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát, a sok pénzzel. Körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve, nyugodtan és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt, a nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra. Mondta magában, s mérges lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott, aludni se tudott. Kétszer is felkelt a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást. Mert csak ugyan hallotta. S hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, s a szomszédból hívnak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább őket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész megvan már otthadva az eszem, mondta. A kefe vigy el. Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben, az asztalra öntötte, s megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt. Összesen 145 forint, meg valami rajtszárok. Nem sok, mondta, s 2 10-est a lajbia zsebébe dugott. Most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a vén gazember háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett 1 forintot, akkor bekötötte az egész pénzt a zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még 1 koronát is, mert itt nagy a drágaság, biztosan több kell most arra is. A zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga, s most megállott némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt, ő csak nézte, nézte, s bólogatott. Ilyen kutyavilág ez a mai, mondta, aztán nagyot sóhajtott. Hát, mikor a cigány szigeten bementünk, A fáról úgy ráztuk a Komitácsit, mint a rohadt szilvát. A Komitácsi azt jelenti, hogy szerb népfölkelő. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, s az ujjaköz csak úgy húgyozott a vér, meg a száján csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat, egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok, aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megborzult a piciny. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kistesteket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, és úgy érezte, a világért se tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona, ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette, aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszíje magát friss levegővel, egyszerre bezárta, s kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen még meglátják, mintha fonákul volna valami, máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle, most pedig gyorsan elkushatta a ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette, aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rá kiáltott. Hé, öcsém! Fakóharcan nézett oda az ismerős hangra, akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. Na gyere már ásni! Már kerestek! Már nem megyek délig, megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni. Hon veszel? Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval tovább ment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van, mintha azután nyúlt volna a zsebébe, de visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe, ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr. Mondta a szikár kis öregnek, jól van. Nem tudott többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt. Jól van. Hon szerzett maga reggel óta? Magának még reggel nem volt pénze. Most meg már van. A katona sötéten nézett az öreg kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket. Maguk barátom azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, azután majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket, akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon. S nagyot nevetett kurta döcögős hangján. Mint a huszár a kozáknak, fecsegett tovább, s egy háborús anekdota jutott eszébe. Magával nem történt valamilyen história? A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét. A kórágyon feküdt, két sebesült baka, az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról, na. Azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg. Mondja, csatszínbora, csak ugyanolyan borzasztóak azok a kozákok. Igaz, hogy torzombor nagy szakálluk van? A fejükön olyan nagy medvebőr kucsmas rettentő húj-húj kiáltással törnek előre. A katona úgy állott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett és csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, s oktató leckészhető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát. Hát, azt mondja, az, aki az északi harcérről jött, hát tudott testvér, így mondja, amikor először gyűjt ránk, s hangsúlyozta gépiesen, hogy gyütt. Vagy 1000 darab muszka? Hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat. Na hogy-hogy? Kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott Muszkát, hát örült, hogy na most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas köttes katona. Mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat, azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyűn a kozák, akkor az nagyot ordít. De mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá, ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a hasztérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a hasztéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberekbe a háborúba. Másfél ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák, nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad, így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar? A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról jön ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt megkészem az ebatta, akkor elcsendesedik. Na jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek a meleg ágya az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, Sovágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem gyűlt volna az az adósság. Jó, van, na jó. Csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek, aztán mit sem törődve vele sietve nekilátott a munkájának. A katona kiment az udvarról azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Még köze hozzá, mit törődik ő vele, érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha míg él, nem fogja elkölteni azt a 20 forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy még a húsából is kész volna kivágni, mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig, hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő oda harcol. Még kórházakban fekszik, meg újra oda harcol. A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül, minek éljen az ember, ha csak arra él. 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Benyitott a kis kapunak is udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a 3 gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival, kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt. Putriféle. Hát te minek jöttél haza? Kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, hanem gyere. Hová? Majd megtudod. S elfordította a fejét, úgy mondta. A vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet, az asszony gondolkodva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény földbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen földbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta valahol 2 vagy 1 forintot ásóra, restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros, piros. Megvágta, szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? s a gyere csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várj, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, s gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ezt csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene, mint gyerek, nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lennie. Egy perc múlva már ott hagyta az apját, s újra kiszaladt. Az ember sokáig csöndesen ült, nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen engedelmesen készülődik. Persze a vásárra jutott eszébe. Ott ült a rozogó asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szeliden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában, szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt? Mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ilyetten nézett fel. Délig, délig. Mindjárt dél. Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad? Mondta az asszony elfulladva. Meg szólt lehajtva fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy nem mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most is mit fog szólni, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem, az egészet mondta később, s az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot? Ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáig túl. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáig, mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá, nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét. De mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette. S most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott, kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallott, kirabult a műket, az asszony nem szólott. Úgy maradta, hogy volt, a fekete szemeit ráfüggesztette az órára. Csak nézte-nézte, s nem szólott. Mikor tegnap ott voltam a napszámért, előttem vették ki a pénzt a sifonból, már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított, megértette, mi baja volt az urának éjszaka, hogy nem tudott aludni, pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen, ha a gyerek fölébred, észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet kínosat. Hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játszom velük. Az asszony csak nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva kimondta, azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj, a szegénység vitt rá, szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével, avval felállott. Hozzávizet, mondta kevés tűnődés után, véres vagyok. Az asszony szótalan, sokára megfordult, kiment. Akkor ő levetette a kabátot, az ingúja csupa vér volt. Levetkőzött, az inget is levetette. Most ki, mondta az asszonynak, mikor az bejött. Az asszony fogta az inget, s a ládából a másikat vette elő, de az inget egy pillanatra sem tette le. Mikor az ura jól megmosdott, törőközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le, addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing, úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésült a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy storm után ilyen mosakodás, meg a tiszta ing, mondta magában, de akkor abban fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig, s még megszáradt az emberen addig debüdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte, az asszony milyen buzgó mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is, nagyon jó kimossa. Meg lesz már, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit, kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, és ragyogott az arca. Most mindig kim vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekérre, amit apjuk csinált az első éjszak, amikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anyja. Vigyázz, mert nagyon verlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosődött. Mézes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval kis gyámoltalan Pondró. Az asszony kicsit megnyugodott, látta, hogy azt nem bántotta. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hinderni szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellung, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, 2021. december végén jelent meg a Fonó kiadásában Cserepes Nachtmusik című albuma, a Cserepes Károly életmű következő darabja. A lemezen Kallós Zoltán részben elfeledett gyűjtéseit használta alapanyagul Cserepes Károly, a tradicionális hangfelvételeket nagyvárosi zenei környezetbe ágyazva és új zenei szövetet létrehozva, akár csak a lemezein. A kései cserepes albumoknak, mint a jelenlegi Nachtmusiknak is van egy közös specialitásuk. Egymástól távoli világokat invitálnak találkozóra. A kiindulásként használt egyik, ma már távoli világ, minden esetben az archív folklór felvételek. A másik, ettől távoli világ pedig mindig az a lehetséges nézőpont, ahonnan az archív felvételeket szemléljük. Minden album új nézőpontot keres, illetve kínál, tudván ugyanakkor, hogy a megközelítési lehetőségek kimeríthetetlenek. A Nachtmusik című albumnál egy békebeli nagyvárosi ember tisztogatja ezeket a régészeti leleteket. Esteledik, a városban kigyúltak az esti fények, az utcákon szerelmes párok suhannak, a kávéházakból kiszüremlik a szalonzene, a zongora és a szaxofon hangja. Ahogy közeleg az éjfél és ahogy csendesül a város zaja, érzelmileg már kicsit eltávolodva, de mégis sok szeretettel tekinthetünk ezekre a megtisztított tárgyakra, melyeket oly sok oldalról szemléltünk az elmúlt évtizedek során. Kedves hallgatóink, népzenei műsorunkban Cserepes Károly Nachtmusik című albumáról hallanak válogatást. Kellemes zene hallgatást kívánunk.
I'm gonna make you mine. Yeah.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cserepes Károly, Nekt Muzik című albumáról készült összeállításunkat hallották. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádámot hallják. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot pedig Karkus István és Tompos Péter kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan Könyvjelző című műsorunk szól. Ebben az építészet mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Az óra második felében Neuma című műsorunk szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című összeállításunkkal várjuk Önöket. 15 órakor a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Porté műsora következik, majd a Hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szűz Mária istenanyaságáról és példájáról elmélkedik. 16 órakor híreket hallanak, majd Értékadó című gazdasági magazinunk szól. Adásunk tartalmából bemutatjuk az Emberi Méltóságért díj Miskolci díjazottját, szó lesz a Vakok és Gyengénlátók Borsodabaúj-Zemplén megyei egyesületének programjairól, és kisbuszra gyűjt a Szuperszum Alapítvány. Ajánlunkban Barnócki Gábort, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabaúj-Zemplén megyei egyesületének elnökét hallják.
A szemlélet formáló program folytatódik ősszel is, nem csak óvodapedagógusok, hanem tanítókat, egyéb pedagógusokat is fogunk érzékenyíteni, valamint szociális szakembereket és egyetemistákat, a szakmához kapcsolódó hallgatókat egészen 2028 végéig. Az egyéb programelemekre rátérve, itt is van természetjáró gyalogtúra, de olyan kirándulásokat, természetjáró túrákat tervezünk, amely kevesebb távot fog átölelni, kisebb távolságra zajlik, és kevésbé nehéz terepen, hogy többen is részt tudjanak venni.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órakor májusi litániát közvetítünk élőben az Egri Bazilikából. Majd híreket mondunk. Ezután Canterbury Szent Ágoston élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd Bércesi András hétvégi gondolatait hallják. 19 órakor a hírek után Iránytű című műsorunk szól. Ebben Szijjártó Szandra dietetikus táplálkozástudományi szakember Retteget élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából hozunk egy részletet. Majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Bálint Ágnes már megint Mazsola című meséjének 5. részét Fűr Anikó olvassa fel. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg ugyanebben az idősávban kisújszállási frekvenciánkon Életünk című összeállításunkkal várjuk Önöket. 20 óra után folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól, majd a Kapcsolj rá egyházi könyvüzenei műsorunk. De előtte még a 20 órási hírek után műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!
hallom